reggeli személy.
Zsolt Péter, a Méltányosság Politika Elemző Központ kutatási igazgatója.
Jó reggelt. Jó reggelt kívánok.
Hát majkázunk egy kicsit, már próbálkoztunk ilyen, hát ilyen konyhafilozófus, vagy konyhaelemző módon a kollégával, Kemény Danival meghatározni, hogy mi ez, és ő mondta nekem, mert én még ott tartottam, hogy 5,5 millió letöltése van, vagy meghallgatása van, hogy már ez 1 millióval több. És ő azt is mondta, hogy volt korábban egy száma, erről olvastam, arról azt mondták, hogy nem durrant akkorát, de az is 13 milliót hozott, úgyhogy még itt óriási területek nyílnak ezelőtt, a dal előtt, amit most előadott. Ami hát egyébként a művek szokása szerint le is vált róla, bekerült egy ilyen politikai térbe, mint minden ma Magyarországon, amivel kapcsolatban ő elhatárolódik, hogy nem így, meg hogy így független értelmiségi teljesen rendben is van a dolog, de hát mondom, a művek azoknak meg saját sorsuk van, és a sorsa a műnek az, hogy most mindenki megszólal róla, és mond valamit, aminek van valami politikai üzenete, hogy akkor ez most nagyon rossz a Fidesznek, nagyon jó-e a Magyar Péternek, és így tovább. De mit mondanál erről?
Hát én szívem szerint nem a politikával kezdeném, mert hogy arról nagyon sokat hallgat.
Jó, üdítő különbség, tessék.
Egyrészt meg mi szociológusok, ugye az emberek azt gondolják, hogy csak a számokkal meg a foglalkozunk, pedig hát nem, hanem minket kulturális történetek is érdekelnek, úgyhogy ha lehet, akkor valamit mondanék ennek a kulturális hátteréről, hogy ez hogyan, meg egy kicsit az antropológiájáról. Tehát most Majka antropológiája következik, hogy szabad ilyet mondani.
Érezze magát megtisztelve, ennyi külföldi szót szerintem régen nem pazaroltak rá.
Jaj, lebecsülöd itt a dolgokat. Szóval ez valamikor a graffitizés szubkultúrájából indul az Egyesült Államokban, aminek aztán van egy breakdance vonatkozása, és aminek aztán lesz egy ilyen rappes stílus következménye. Ennek van filozófiája, van antropológiája, hogy növeljük tovább az idegen szavakat. Minden szubkultúrának van filozófiája, másképp nem tudja összetartani a közösséget. És vannak jellemzői, tehát a lázadás, vagy például az agresszivitás, az ennek a harag. A harag, ami a graffitizést nézzük, ott meg a területfoglalás és a bandaháborúk is benne van. Tehát ez a dolognak az antropológiája, hogy az ember egy olyan lény, aki szereti a konfliktusait ilyen erőszakos módon megoldani, és jó esetben egyébként nem háborúzik, hanem mondjuk rajzolgat egy falra, hogy ez az én területem. Aztán utána táncversenyeket tart az utcán, és ott a köréjük álló közönség megtapsolja azt a fiatalembert, aki jobban táncol, és jobban pörög a fején, és gyakorlatilag ez a célja a dolognak. És aztán jön a rap műfaja, ami egy verbális versengés, aminek az a lényege, hogy föllépek a színpadra, és ott megpróbálom megmutatni, hogy rendkívül gyors gondolkodású vagyok, hogy rímekben tudok beszélni, és hogy az én képességeimet aztán a saját közönségem díjazza, és ez alapján a versenynek hát vannak első meg második helyezettjei. Na most, hogyha az a kérdés, hogy ennek mi köze van Majkához, akkor majdnem azt lehet mondani, hogy semmi. Mert, és ez valamennyire pozitívum is, hát, mert a harag az megjelenik benne, tehát hogy az megjelenik ebben a klipben. De amiről az előbb beszéltem, hogy ennek a szubkultúrának az a lényege, hogy van egy spontaneitása, az megszűnik, mert ugye ez egy professzionálisan előállított klip, minden másodperce ki van számítva, az alulfutó szöveg is át van gondolva vizuálisan, és hát tulajdonképpen ez egy színházi produkció. És ez a divatban az érdekes, hogy a divat nagyon sokszor alulról, szubkultúrából indul, de aztán a divat és a fogyasztói társadalom csinál vele valamit, és berakja egy másik térbe. És nagyon gyakran ez nem sikerül. Hát például a Bródy János az eléri az értelmiségi, ahogy úgy mondjuk, szubkultúrát. Egy Krúbi eléri a saját fiatal közönségét, ami azt jelenti, hogy a hallgatók többsége az egyiket nem ismeri, a másikat ismeri. Mert
de egy Azariak meg átvágja ezeket a generációs csomókat.
Hát erről beszélünk, hogy van egy olyan, amikor bekerül egy másik térbe, most hogy ez miért kerül be, azért, mert politikai üzenete annyira fontos, De én azért azt gondolom, hogy az Azariát se ismeri föl már az én generációm, hogyha hallja a rádióból, és azt mondja, hát ez Azaria, nem mond ilyet. De esetleg hallott róla, hogy ez mekkora fantasztikus figura, mert felszólalt politikai rendezvényen, vagy meg tud tölteni egy sportcsarnokot. Tehát így hall róla, de magát a zenét nem ismeri. Na most ebből a szempontból viszont Majkának ez a produkciója áthágja ezeket a szubkulturális határokat, és egy tipikus fogyasztói társadalmi termék, annak minden előnyével is, mert hogy fogyasztható. Tehát a zenéjéről majd feltehetőleg levágják ezeket a kereteket, amik ilyen színházi dramaturgiai jellegzetességek, és csak a zenét fogják játszani. Az is működni fog, maga a zene bárkinek hallgatható és élvezhető. Tehát ez egy tömegkulturális termék, áthágva a szubkulturális határokat, ez azt is jelenti, hogy integrálódik a fogyasztói társadalomnak ebben a megszelidítő vonásában, mert a divat, ez a tömegdivat, ez mindig megszelidíti ezeket a szélsőségesebb szubkultúrákat, ez a fogyasztói társadalomnak a működésének a logikája.
Jó, de ezzel mit mondtunk erről a darról konkrétan?
Tehát az, hogy sokkal nem... nagyobb hatása van, mint bármi
igen,
másnak.
Igen, igen. Ez az egyik. Azzal kezdted, hogy nem akarsz politikáról beszélni.
Ezt nem mondtam.
Nem akarsz politikával kezdeni.
Igen, igen, igen.
Jó. De ugye ennek a dalnak azért mégiscsak van egy politikai élete. És a kérdés az, hogy a szöveg, amit produkál egy kiváló zenével, az megfelele annak az ítélkezésnek, ami körülveszi. Tehát valóban, mert sok, ő is valami ilyesmit mondta, hogy nem gondolta ő ezt, hogy ez ennyire direkt, meg hogy pontosan ki ellen megy, meg miért megy, viszont annyira fölismerhető a figura, aki azt mondja, hogy ők, nem tudom szó szerint idézni, ő kiáltottam először, hogy Ruszkik haza, hát ilyen egy ember volt, természetesen tudjuk. Tehát ez a mondata nem hangzik tőle túl őszintén, és emiatt aztán Demeter Szilárd, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója meg is támadta, hogy oké, hát ha ez jött ki belőle, kijött, de miért nem vállalja, hogy ő egy politikai szekértábornak a szekértolója, de hát miért kéne ilyet vállalni? Mert hiszen azért még ebben az országban sem csak politikai szekértáborok vannak független emberek is, nem?
Hát ez egy ilyen szuperpozícióra való törekvés, és ezt adja meg a rapnek a filozófiája, amelyre valamennyire támaszkodhat, bár az előbb megpróbáltam kifejteni, hogy ez már nem az, de mégiscsak visszahúzódhat ebbe, és mondhatja azt, hogy a rap az mindig az alsóbb társadalmi rétegeketnek a nézőpontjából szól, mindig lázad, mindig haragos, ebben az esetben irónikus is, gúnyos is, és még rakhatunk hozzá jelzőket, mert hogy a történetehöz még azt érdemes tudnunk, hogy ezt először a fekete alsó társadalmi osztályba tartozók kezdték el ezt a műfajt, és nagyon nehezen engedték be a fehéreket. Mert hogy ez annyira szubkulturális dolog volt. Meg mi ellen lázadtak? Hát a hatalom ellen lázadtak, és a feketék úgy gondolták, hogy gyakorlatilag a fehérek elnyomása alatt is
az
van.
Az Ice Cube-re emlékszem most még hirtelen, és neki volt egy filmje is, ami arról, most nem jut eszembe sajnos a város neve, ami gyakorlatilag egy fekete város, és onnan jött.
Igen.
És az ottani konfliktusra, és meg hogy került be az akkori zeneiparba, ez a 80-as évek szerintem történet.
Igen, igen, valóban ez a kultuszfilmje ennek a történetek. Ott látjuk a versengéseket, meg azt is, hogy hogyan kerülhet be valaki fehérként, és hogyan igen. fogadják el. És aztán ennek az is a következménye, hogy akkor tudomásul veszik, hogy hát a fehérek is lehetnek elnyomva, tehát a munkásosztály nem csak egy ilyen rassz alapon fogható meg, és hát ebbe vissza tud húzódni valamennyire Majka, hogy hát én azt a műfajt képviselem, ami az elnyomottak nézőpontjából gyakorlatilag látja, hogy mit csinálnak az elitben, akár a politikai elitben, akár másfékben, és ki is mondom, és én nem politizálni, nem pártpolitizálni akarok, hanem ezt a nézőpontot képviselem. Ezt meg kell érteni azoknak, akik megpróbálják kritizálni, hogy itt egy olyan kemény védekezési filozófia van a háttérben a rep részéről, amit próbálhatnak megbombázni, meg lebontani, hogy ez csak egy Fidesz lejáratni akaró klip volt, de hát aki megkészítette, az meg tud védekezni.
Mert hogy az egyik egy vertikális, a másik egy horizontális dolog, és amit a Majka mond, az az, hogy mi itt lent, és ti ott fent, ugye? Tehát így vágja a társadalmat ketté, vagy nem tudom hány részre, míg a politikai szekértáborok egy szinten mozognak egymás mellett. Igen, hát ez egy más megközelítés. Na most maga a mű neked milyen volt? Radnóti Sándorral tegnap beszélgettem a tegnap esti műsorban, az Esti Gyorsban, és ő azt mondta, hogy hát én meghallgattam kétszer, nem állít, hogy mindent ért belőle. Ezt én nem hallgattam végig az egészet, ezt meg kell mondanom, de el tudom képzelni, hogy talán mégsem működik minden generációban olyan tökéletesen ez a dal, a szövege. Az lehetséges.
Hát, hogyha valaki arra vágyik, hogy itt nagyon konkrét dolgok legyenek még, akkor nem érti, hogy miért 8 évről beszél benne a Majka, és miért nem 14 évről.
Igen.
Na de hát én értem. Hát azért mond 8 évet, mert az elmúlt 8 év az sokkal inkább rögzült a kollektív memóriába, sokkal inkább utal arra, hogy itt valaki valamit elrontott. Ez megint arról szól, hogy nem aktuál politika, hanem a kollektív emlékezetnek a paterneit használja.
Ez például szembe se jutott, jó, hogy mondod.
Mert hogy ebbe is belekötöttek.
Az elmúlt 8 év, ugye a 8 év.
Igen, igen, igen. Szóval ilyen értelemben ez művészet, és nem hordoz bonyolult üzeneteket. Tehát, hogy rendkívül egyszerű üzeneteket hordoz. A két alapüzenete van. Az egyik az, hogy a pénz szeretete mozgat mindenkit. Ezt ugye az alsóbb társadalmi rétegek is így gondolják, hogy a felsőbb rétegeket, semmiféle morájuk nincs, csak a pénz mozgatja őket. Ez egyébként szerintem nem igaz, ez az állítás, mert én is kikérem magamnak.
Mit a felsőbb rétegekhez tartozol?
Nem az, hogy engem csak a pénz mozgatna. Hát csomószor le tudok mozdani a pénzről, és minél fejlettebb személyiség valaki.
De nem is, hogy milliárdos, te nem tudod, mi a pénz. Azt a pénzt, azt a milliárdosok tudják.
Na igen, van ilyen.
Te neked van egy kis pénzed, az jön, megy, és sose tudhatod, hogy holnap mi lesz veled. Ez a magyar középosztály helyzete. Ez igazából nincs is jog a pénzről beszélni, olyan ritkán látja.
Igen, szóval elképzelhető, hogy én ezt nem értem, és hogy a nagyon gazdagok másképp gondolkodnak, mint a középosztály.
Biztos vagyok benne.
Hát egyrészt az is kérdés, hogy hogyan tudták ezt fölhalmozni, ezt a rengeteg pénzt, ehhez biztos külön személyiség kell. De térjünk vissza az alapállításhoz. Igen. Ahhoz az állításhoz, hogy ez egy hamis állítás, hogy az embereket csak a pénz mozgatja. Marx így gondolta, de Max Weber már nem így gondolta, és egyébként komplexebben is ragadta meg a dolgokat. És hát én ilyen értelemben Weber János vagyok, és a legtöbb szociológus. Szóval... De viszont az alsóbb társadalmi rétegek ezt sokkal inkább elfogadják, hogy mindenkit a pénz mozgat. A másik üzenet pedig az, hogy ez nem csak romlottsággal jár az elit részéről, hogy csak a pénz érdekli őket, hanem azzal is, hogy mindent, amit neked mond, az hazugság, az a te kifosztásodra irányul, és a te megalázásodra. Tehát, hogy amikor beveszi a szérumot a Majkát alakító figura, és ezért megszólal benne az igazságbeszéd, akkor azt is elmondja, hogy mennyire lebecsül mindenkit maga körül. Miközben a politikai elit kommunikációja miről szól? Hát, hogy én érted vagyok. Hát én azért csinálom, hogy téged megvédjelek ettől, attól, amattól, és ha nem rám szavazol, akkor megdög lesz. Tehát tulajdonképpen el lehet jutni idáig. A Majka meg azt állítja, hogy egyáltalán nem érdekli az, hogy te hogyan élsz, egyáltalán az életed sem érdekli, semmi nem érdekli, és lenéz téged, nem akar téged megvédeni. Ez egy olyan üzenet, amit viszont elfogadok, hogy ez egy igaz állítás, hogy valóban az elit elromolhat. És amikor a politikai elit nagyon elromlik, és amikor már nagyon kilóg a lóláb, és amikor jönnek ezek a repelő figurák, és ez áttöri a szubkultúrának a falát, akkor hirtelen az a réteg, amelyik leginkább kedveli ezt a zenét, és amelyikre már leginkább támaszkodik egy populista jellegű politikai berendezkedés, arról leválhat ez a társadalmi csoport.
Mennyire képes egy ilyen dal, mondjuk nagyon, egy olyan dalról beszélünk, ami nagyon, ahogy mondtad is, nagyon jól meg van csinálva, ki van találva, a zenéje is vonzó, gyakorlatilag végig lehet hallgatni a szöveg nélkül is, de a szöveg persze az is nagyon fontos, illetve a kettő együtt működik igazából, a látvány profi, az előadó profi, stb. Rajta múlik-e, hogy milyen sikert csinál? Már úgy értem, hogy a sikert csináló ösztönei, a profizmusa állítja elő a sikert, vagy pedig az a helyzet, amiben ez a dal megszólal. Mert ez a dal megszólalt egy olyan helyzetben, amikor van egyfajta társadalmi várakozás a változásra, és van egyfajta társadalmi kétségbeesés a jelen, meg főként a jövő kilátásait illetően.
Ha ez egy évvel ezelőtt jelenik meg ez a dal, akkor valószínűleg nem szól ekkorát, tehát csatlakozok a kérdésedben fogalmazott állításhoz, hogy ennek a társadalmi környezet adja az igazi sikerét. Tehát a repülfaj mindig ilyen volt, reagált a társadalmi helyzetre, és ebben a mostani légkörben, politikai légkörben, amit elsősorban ugye Magyar Péter alakított át, ha ez nem történt volna meg, akkor ennek a dalnak valószínűleg nincsen. Akkor nem töri át a szubkultúrát, hanem marad benne. Úgyhogy ez a siker, ez ennek köszönhető. Majkának valószínűleg van egy olyan különleges képessége, amiben azért érzi, hogy mikor kell igazodni egy hatalomhoz, és mikor kell abból kilépni. Ez egy plusz képesség, mert egy ilyen, és valószínűleg a klasszikus vagy a tradicionális rappelőktől megkaphatja ezzel kapcsolatos kritikát, hogy hát mi mindig a hatalommal szembe lázadtunk, és soha nem...
Szijjártó Péterrel mutatkozol, stb.
Ilyen velük elő nem fordulhatott volna, tehát akkor minden oldalról megkaphatja a kritikát, de hát még egyszer mondom, ez nem igazán rap, ez egy tömegkulturális, professzionális termék, és... A vizualitásában van még egy nagyon fontos dolog, amit ki kell emelnünk, és ezzel is kicsit kapcsolódok a kérdésedhez, mert a mű elszakad a szerzőjétől. És amennyiben elszakad a szerzőjétől, abban az esetben nagyobb hatást is fejt ki a társadalom értékrendszerére, a társadalom a változásokra, mint hogyha csak a politikai térben maradna, vagy a bulvártérben maradna. A bulvártér lényege az, hogy Majkáról beszélgetünk, hogy ő ezzel mennyit keresett, hogy ő ügyes volt, hogy mivel lehet kritizálni, ki ez a Majka, miért szakított, most végre nem Curtis-szel, hanem ez az első száma, ki a barátnője, ez a bul, mennyit keres vele. Ez a bulvártér, amikor róla van szó. És ez mindig visszarántja a társadalmi hatást. Egyébként én nekem nincs nagy problémám a bulvár médiával, mert nagyon sok fontos feladatot lát el, de itt látni kell, hogy a bulvár média és a társadalmi hatás az már egymás ellen hat, és a Fidesz nem is tud más csinálni ebben az ügyben, a Fidesz kommunikátorai, mint megtartani a bulvártérben. Tehát Majka pénzről beszél, miközben ő is pénzt keresett. Hát akkor ezt ő pénzért csinálta. Akkor ő mennyivel különb azoknál, mint akiket kritizál, vagyis minket, kormányzatot és fideszeseket. És akkor rögtön megvan a relativizálás, és akkor azt lehet mondani, igen, hát nem különb semmivel. Márpedig ezzel a relativizálásról ugye az a baj, hogy nem mindent, hogy valami rendszer szinten csak a pénzről szól, mint amit Majka állít a klipjében, vagy pedig arról szól, hogy én valamennyit keresek, tehát a kattintásokkal, meg az átigazolásokkal, ugye ez is egy bulvár téma, hogy honnan hová megy, éppen az egyik tévéből a másikba. És akkor, ha ebben a kommunikációs térben tudják tartani a dolgot, akkor meg lesz ez a relativizálás, és akkor tényleg nem látjuk a lényeget. Ha viszont elszakad az egész történet Majkától, és azt látjuk, hogy itt van egy figura, és ez a figura egy elmaszkírozott, majkára egyébként egyáltalán nem hasonlító, pocakos, agresszív, örjöngő, a Hosentrogerét szétszakító, és önmagától teljesen eltelt bunkó, tehát hogyha látjuk a karaktert, és hagyjuk, hogy ez a karakter éljen, akkor ugyanott vagyunk, mint ahol a, nem tudom, láttad, de a sivatagi vihar Tom Cruise-os jelenetét, az egy olyan film, amiben a Tom Cruise elszakad az róla kialakított képtől, róla kialakított kép, hogy egy jóképű szuper figura, aki mindent elér, és minden helyzetbe föltalálja magát, és ebben a filmben egy nagyon rövid jelenete van, ahol egy örjöngő, kopasz, undorító rendezőt játszik, filmrendezőt játszik. És az egész egy ilyen groteszk film, az egész film tulajdonképpen egy irónia, egy groteszk film, és Tom Cruise-nak ez az alakítása annyira jól sikerült, hogy a karaktere az elszakadt tőle, és a karakterét később is föl akarták használni különböző módon, és ha utána nézzünk, hogy ez az alakítás milyen kritikákat kapott, hát csupa pozitív jelzőt kapott, és semmi köze a Tom Cruise image-hez. Most ugyanez a helyzet Majka esetében is, és ráadásul, hogyha megnézi valaki a Tom Cruise-nak ezt az alakítását, hogy hogyan tépi le magáról a Hosentrogert, meg hogyan beszél locsmányul, meg hogyan örjöng, és milyen egy igazi bunkó, aki agresszív, ez nem a rap műfaja, ez valami színészi alakítás, akkor Majka valószínűleg ezt másolta le, itt ezt a Tom Cruise alakítást, és hogy nem, ki lett próbálva, franchise, ugyanaz a hatása. Tehát, hogy elszakad Majkától ez az alakítás. És hogyha megtörténik ez az elszakítás, ha nem róla beszélünk, mint előadó művészről, hanem erről a figuráról, akkor megkaptuk a mi társadalmunknak az egyik fontos szeletét,
ami a bulvártérbe való bezárását illeti, már mint a propagandától. Van itt még valami. Uh-huh. Ezt tudnélik, a TV2 egyébként név nélküli, imádják a név nélküli megszólalást. Nézd meg a magyar nemzetet, ha ritkán a kezembe kerül, akkor mindig azon tudok szórakozni, hogy mindegy munkatársunktól, senkinek nincs neve, vagy mindenkit munkatársunknak, tolnak hívnak, és hát akkor egy ember írja az egész lapot, ezzel szoktunk itt poénkodni néha. Na szóval, ez a propaganda gépezet, ez egyébként megpróbálja a maga közegében megtámadni ezt a, ugye eredetileg miskolci
Ózdi fiatalember,
amiben hogy bele van hallgat, vagy akkor ez egy ilyen nagyon munkás, nagyon proli környezet. Nem tudjuk, hogy igaz-e, csak a városhoz ezek a képzetek kötődnek, mert amikor ez a TV2-es munkatársunktól azt írja, hogy és egyébként lesajnálja, leköpi azokat az embereket, akik nem veszik be ezeket az LMBTQ, TBB, ZDB, RB, hát megy a gúnyolódás persze, propagandát. Magyarán az egyszerű embereket nézi le. Most, hogy ebben a dalban miért nézi le az egyszerű embereket, azt nem tudom, de mindegy is, hogy a propagandát nem érdekli a valóság meg a tények. De csak azt mondom, hogy Ezt találták ki igazából, hogy akkor a maga volt közegében kell megtámadni és a hitelteleníteni. Mert van egy ilyen mondat is, hogy elreppelte a hitelességét, és ugye a hitelesség az a közeg, a származás, honnan jöttél, a város, a barátok, a család, ezt árulta volna el.
Hát Török Gábori magaslatokra szeretnék emelkedni. Ugyanúgy, ahogy Magyar Pétert, Majkát is csak azzal lehetne lejáratni, hogy ő a Fidesz hatalmához van maradt közel továbbra is. Tehát ő az elithez tartozik, a Majka, meg csak ezzel lehetne lejáratni, de ez sem működik. Amiről meg te beszéltél, az meg végképp nem működik, mert hogyha valakinek van a saját közegébe egy nagyon komoly hitelessége, ami nem úgy születik egy hitelesség a saját közegbe, hogy hip-hop, hanem a mögött nagyon sok munka van. Hát azt lebontani pár magyar nemzetcikkel, amit senki nem olvas. Jó, értem, mondjuk a magyar nemzetben megjelenő cikkek azok szét vannak terítve a Kesma média egészében, és akkor persze, ez az irányzat, persze. Igen. Tényleg bizonyára vannak olyan emberek, akik nem néznek YouTube-ot, hanem egyedül csak a televízióból tájékozódnak, és akkor hozzájuk az jut el, hogy itt van ez a Majka, aki neki megy a saját közegének, származásának, és ők ezt elhiszik. Tehát bizonyára van egy ilyen közeg is, csak hát közben halad ez a információs társadalom, és mindenki meg tudja mutatni a gyereke, és el tudja indítani a telefonán.
Ezt azért hoztam föl ezt a dolgot, mert látszik, hogy kapkodnak, hogy keresik a fogást. És ez már a Magyar Péter esetében is úgy tűnt, hogy egy ilyen nagyon kicsit hisztérikus keresgélés, és nem nagyon jönnek rá, hogy azok a módszerek, amiket eddig használtak, vagy azok a lejárató mémek, megfogalmazások, mondatok, stb., azok nem működnek. Tehát valami megváltozott a magyar társadalomban, hogy mi pontosan azt nem tudjuk nagyon élesen definiálni egyelőre, hiszen benne vagyunk, és nem látunk ki belőle, de azt látni lehet, hogy ez a propaganda, ez valamit vagy nagyon elszúrt, vagy nem alkalmas arra, amire eddig használták. És akkor a kérdés az, mire használtak eddig? És mi az, amit nem talál?
Hát, hogy ironikusan fogalmazzak, ha olyan sok pénzt költöttek el a propagandára, hogy abból a pénzből tulajdonképpen meg lehetett volna oldani, amit a propagandával el akartak fedni. Ugye a különböző egészségügy, meg oktatási rendszer, tehát irgalmatlan sok pénz ment el a propagandára, ami valamikor, hát egy teljesen jól is indult, mert a kommunikációra oda kell figyelni, tehát el kell mondani azt, amit tényleg eredményként elértem. Mert ha nem mondom el, akkor ezt honnan tudnák az emberek. Aztán utána, hát valamit nem értem el, de akkor rá kell mutatni arra részre, hogy az legyen tematizálva, az legyen fókuszálva, amit elértem, és ne a kritikusok hangja legyen erősebb. Aztán utána jön az a lépés, hogy ott is leromlanak a dolgok, amiről én még pozitívan akarom nyilatkozni, vagy a pozitív oldalát akarom megmutatni, és akkor kiderül, hogy nem tudok, mert hát a valóságban nem csinálom a dolgomat, nem kormányzok, akkor egy ellenségképet kell gyártani, hogy mitől féljetek. És ez a dolog így a propaganda szépen lassan elcsúszik, hogy nem csak elcsúszik, hanem romlottá válik, és aztán én még ettől a fogalomtól se félek, hogy gonoszszá válik. És amikor már a helyzet így van, akkor egyszer csak jön valaki, és bekopogtat az ajtón, és az egész összeomlik. Tehát ugye, nem csodálkozhatunk ezen, hogy a kommunikáció nem találja, hogy hogyan foghatja meg a dolgokat, mert a kommunikáció nem mindenek fölött álló technika a hatalom megtartására és a hatalom legitimálására.
Lehet, hogy most nem fogalmazok nagyon pontosan, de erről az jut eszembe, hogy tulajdonképpen a kommunikáció ott tud működni, ahol hazudni tud. Ahol tehát büntetlenül tudja kicsavarni a tényeket, eltéríteni a valóságot, terelni valamiképpen az embereket, mert van valami igazság magukba a dolognak. Vegyük például a úgynevezett migránsokat. Ugye akikkel szemben levő félelem, az egy egyébként kicsit idegen ellenes Magyarországon, ami állítólag nagyon régóta, tudom én már Trianon óta van, és jön, és leír bennünket, az valami, amire lehet építeni. Na most a Majka ügyben, vagy éppen Magyar Péter ügyében igazából nincs mire építeni. Tehát az egész ilyen homokra épülő, és akkor mivel nem lehet hitelesen hazudni, igen, ez a dolog lényege, nem lehet hitelesen hazudni, csak hiteltelenül lehet hazudni, ennek következtében minden próbálkozás szétesik.
Azért mondtam valamit, ami azért eredményes, tehát, hogy a bulvártérben visszanyomni. Tehát azzal foglalkozni, hogy ki ez a Majka, ne hagyni, hogy elszakadjon az általa alakított karakter, ami aztán így önálló életet él. Ez az egyetlen lehetőség.
Igen, az ember, aki nem tud szeretni, mert a szülei nem tanították meg. Az ember, aki rosszul bánik a nőjével. Az ember, aki leszólja a saját tüntetőit, stb. Tehát gyakorlatilag ezek a személyiség romboló dolgok.
De ugye Magyar Péternél is megvan az a dolog, hogy az embereket nem érdekli a magánélete, akik nem bálnak le róla, tehát ezért nem fog, mert már nem iránta érdeklődnek, hát biztos igen, van egy lelkes, hanem az iránt, amit mond. És a Majka ennek a klipjével kapcsolatban is ugyanezt lehet mondani, hogy az általa mondottak elszakadnak tőle. A médiaszociológiában ezt alvóhatásnak nevezik, egész pontosan ennek egy új verzióját kell felfedeznünk, mert az alvóhatás úgy néz ki, hogy van egy olyan alkotó, aki nem jelentős, vagy éppenséggel negatív figura, de mond valami jelentőset, és miután elfelejtik az emberek, hogy ki mondta, utána az általa mondott dolog elkezd működni. Tehát mémmé válik valami. És az alvóhatás, mert ugye el kell felejteni, hogy ki az alkotó. És itt most ez egy alvóhatás 2.0 helyzet, mert itt a Majka személye az nem egy negatív figura, vagy nem egy ismeretlen figura, és mégis azt gondolom, hogy ha a mű igazán jól sikerül, akkor az alkotó személye másodlagossá válik. Tehát megjelenik ez az alvóhatás, és igazából az kezd érvényesülni, amiről beszélt, és nem, hogy ki mondta.
Ez annyira, így gondolom én is, már például Magyar Péter esetében, hogy azért pattannak le róla ezek a valamennyire igaz, vagy picit igaz próbálkozások, mert nem Magyar Péter személye érdekli az embereket. Tehát egyébként az a megszokott hatás a tömegkommunikációnak, vagy a tömegkultúrának, vagy a tömegviselkedésének a megszokott hatása, hogy szeretünk mások magánéletébe vájkálni. Nagyon érdekel, hogy ez hogy bánik a feleségével, hogy a nője miért hagyta ott, kivel veszekszik, milyen természete van, milyen a viszony a gyerekeihez. Ez most így lényegtelenné válik. Egyszerűen azért, mert az emberek, ahogy te mondtad, arra kíváncsiak, amit mond, vagy amit csinál, és nem, hogy ki csinálja. Egyszerűen jött egy figura, akiben ők meglátták a lehetőséget, és ezt a figurát, ez a tömeg, amelyik rá akar szavazni, használja. Tehát ez az ő követői használják Magyar Pétert, nem fordítva van a dolog. Használják, nevelik, változtatják, nem tudatosan, hát hogy egy tömeg szokott működni. És a Fidesz meg még ott tart, hogy mivel nekünk van egy főnökünk, aki mindennek az ura, és mindenről ő dönt, hogyha az ennek a másik tábornak az urát tönkre tesszük, akkor a tömeg szétoszlik, mert akkor nincs főnöke, de ennek a tömegnek nincs főnöke, nem is volt soha. Itt a félreértés.
Igen, szerintem ez nagyon jó meglátás. Két dolgot tudok ehhez hozzátenni. Az egyik az, hogy van az embereknek különböző én részeik vannak, tehát hogy egy kicsit pszichológizálhatunk. Az egyik, ami arra kíváncsi, hogy a másik ember az milyen, mert hogy azzal találkozhatok, meg ugyanilyen a szomszédom, meg a férjem, meg a feleségem, és erre nagyon érzékenyek vagyunk. Ez a egyéni énünknek a kiterjesztése. És aztán hogy nem, van egy társadalmi énünk is, ami nagyon korán kialakul, már az óvodában kell azzal foglalkoznunk, hogy ne együk el a Juliska elől a kaját, vagy hogy el kell pakolni a dolgokat, akkor ő kevesebb, gyengébb fizikumú, tehát nekem többet kell pakolnom, és akkor ezt ugye a gyerek ezt igazságtalannak tartja, mert egyenlőség elvű, de ugyanakkor rá kell jönni, hogy ez egy közösség. Tehát ez a társadalmi énünk nagyon korán kialakul. Na most a helyzet az, hogy itt amikor a Magyar Pétert megpróbálják lebontani, mint ilyen vezérfigurát, akkor azt gondolják, vagy az gondolható, hogy az embereknek az egyéni énjéhez tudnak szólni, mert hogy mi lenne, hogyha ő lenne a férjed, szeretnél egy ilyen pasit magad mellé, és akkor ehhez kommunikálnak. De közben van egy másik énünk is, ez a társadalmi énünk, ami, hát, mint említettem, az óvodában már elkezd fejlődni bennünk, és egy idő után azt mondja a társadalmi énünk, hogy ez most itt egy fontosabb kérdés, mint az egyéni dolgaink, és ezért másképp reagál. Úgyhogy ezért is felelősséget kell vállalni egy politikai rendszernek, egy elitté vált kiválasztott társaságnak, hogy ezzel a társadalmi innel tudjon kommunikálni. Úgyhogy itt van egy kommunikációs probléma.
Amikor beszélünk arról, hogy a közvélemény hogyan érzékeli a saját helyzetét, a lehetőségeit, például a GKI konjunktúra indexe szerint az emberek azt mondják, hogy most körülbelül úgy valahogy el vannak, amikor megkérdezik őket, hogy mi lesz ebben az évben, vagy mi lesz az elkövetkező években, akkor azt mondják, hogy rossz az én életemben is, az ország életében is, és erről semmiféle ígéret, meg semmiféle olyan duma nem tudja meggyőzni őket, mármint ennek az ellenkezőjéről, hogy milyen fényes lesz 2025, hogy eljön az aranykor Trumppal, meg a többi ilyen, hát, hogy mondjam, elég ilyen csiricsári szövegek, nem tudok másként fogalmazni, ilyen amikor tudod, valami nem igazi anyagból van, hanem valami ilyen hasonlóból, tehát nem igazi részből van, hanem valami rézutánzatból van egy szobor. És ezek a szövegek ilyenek, ilyen utánzatok, ilyen. És az a kérdés, hogy mi az, amit ez a közvélemény érzékel, mondjuk a hatalomról. Mit gondol róla most? Mert korábban úgy gondolt, hogy erős, hogy megbízható, hogy a rezsit csökkentést odaadja neked, meg különben is szór neked, pénzeket vannak azért, nem csak lopnak, hanem adnak is. De mint ez megváltozott volna? Nem látják olyannak, mint korábban?
Egy kicsit optimistában látod a helyzetet így, bár úgy mondtad ezt el, mintha itt már nincs mit tenni. Ennél az emberek még bonyolultabb lények, hogy hozzak egy szociálpszichológia gondolatot be, és ez pedig a kognitív diszonancia. Az azt jelenti, hogy van egy tudattartalmam, ami ellentétbe kerül egy másikkal, és ettől az emberek feszültségbe kerülnek. A kognitív tartalom például az, hogy a Fidesz megvéd engem. Ez diszonáns helyzetbe kerül azzal, amiről az előbb te beszéltél, hogy úgy minden bomlik szét és esik szét. Igen ám, de nekem érdekemben áll elhinni a korábbi elképzelésemet, mert akkor tudok nyugodtabban élni, hogyha tényleg megvédenek engem. Egyébként állandó pánikban lennék, és folyamatosan szoronganék, és hát azt sem akarom. Másfelől pedig hát az emberek saját maguk én képét azt pozitívan szokták meghatározni, vagyis hát én nem vagyok hülye. Tehát, hogyha korábban én elhittem, hogy a elit engem megvéd, akkor most diszonáns helyzetbe kerültem abban, hogy most szembesülnöm kell, hogy ez tévedés volt a korábbiakban. Tehát akkor én hülye voltam, és ezt az ember nagyon nehezen mondja ki, hogy én hülye voltam. Ezért van az...
Nem, azt fogja mondani, hogy becsaptak. Tehát azért ne haragudj, de a tiszások, az úgynevezett tiszások között nagyon sok volt fideszes, nem zöme az.
Ők azok, akik ezt a kognitív diszonanciát meg tudták haladni.
Igen.
De most azokról beszélünk, akik nem tudják, mert hogy látjuk, hogy ez egy kiegyenlített dolog, mert hogyha a józanész alapján néznénk, tehát nem ilyen pszichológia, meg szociálpszichológia szempontból, akkor azt mondanánk, hogy hát világos, hát összedőlt a kártyavár, nincs miről, vége van, kicsi, hát akkor ezt mondanánk. De nem ez történik, hanem nagyon erősen kitart a tábor, és emögött nem csak opportunizmus van, meg érdekhálózat, meg félelem, hogy az eddigi életem, ami úgy, ahogy volt, meg az eddigi munkahelyem megmarad, hanem ez is, amiről az előbb beszéltem, hogy hát, de amit mondtál, hogy becsaptak, hát csak azt lehet becsapni, aki hülye. Tehát, hogy ezzel szembe kell néznem, hogy...
Nem.
Ezzel szembe kell néznem, hogy én egy naív ember voltam, mert elhittem ezeket a szövegeket. Miközben, amiről Majka beszél, az az igazság, hogy ezek kezdettől fogva lenéztek engem, hogy ezek kezdettől fogva kizsákmányolni akartak. És ebben rejlik az ilyen popkultúrának az ereje, hogyha az áttöri a szubkultúra falát, akkor ezt a kognitív diszonanciát ezt segíteni tudja, hogy túl legyen rajta valaki, hogy akár külső okokat keressen, hogy oké, hülye voltam, no de hát ezek olyan manipulatívak voltak, meg nem tudom, akkor megint lehet újabb mentőkörülményeket találni. Na szóval ezt a feszültséget, ezt a kognitív diszonanciának a csökkentését, a redukálását, ezt az ember nagyon nehezen tudja megtenni. Nagyon sok kívülről nézve értelmetlen dolgot csinálnak az emberek emiatt a hatás miatt. Tehát nem, ez az egész elmélet akkor bontakozott ki, amikor a cigarettázás káros hatásairól volt szó. Az emberek nem volták hajlamosak elhinni, hogy káros a cigaretta, és akkor ott derültek ki, hogy így működik az emberi lélek. Úgyhogy nagyon sokáig lehet ragaszkodni a korábbi álláspontunkhoz. Ezt kell lebontani egy másik oldalról lévő kommunikációval, ez is egy nagyon nehéz feladat.
Igen, és hát van itt egy olyan dolog, amit az ember így tud magyarázni, de igazából megfogni nem. Talán azért, mert nincs ebben a helyzetben. Ezek a leszakadó térségekről, a szegényedő emberekről, a munkanélküliekről, a képzetlenekről beszélek, akik annak ellenére a rendszer szavazói, hogy nem kapnak tőle sokat. Éppen, hogy kapnak valamit. És érdekes módon mégis ragaszkodnak ahhoz, hogy ez a rendszer, aki nekik nem hoz fölemelkedést, az maradjon.
Visszatérve az antropológiára, amikor megjelenik az egyik civilizáció egy törzsi kultúrában, akkor az szokott történni, hogy ez a törzsi kultúra az teljesen darabjaira hullik, és alkoholistává válik, bádok kultúrává válik, sem tudom én. Ugyanez a helyzet lenne akkor, hogyha egy civilizáció a Földet meglátogatná, a magasabb civilizáció fejlettség miatt nekünk annyi lenne. Tehát, hogy ezt lehet ezekből a példákból látni. A helyzet itt is, akik továbbra is ragaszkodnak a rendszerhez, azoknak már a rep kultúra sincs meg. Tehát a rep is egy kultúra, az egy értékrendszer alapuló, lázadáson alapuló kultúra. Az föl tud emelni egy olyan közeget, amelyiknek ez sincs meg. Igazából amit nehéz megérteni, hogy a teljesen kiszolgáltatott és megalázott emberek miért kapaszkodnak mégis bele a meglévő hatalomba, akármennyire keveset is kapnak tőle, hát azért, mert semmilyen kultúrája nincs már. Tehát nincs meg a közössége sem. Tehát ez a teljes kiszolgáltatottság van. A kultúra az mindig nagyon lényeges abból a szempontból, hogy értékeket hordoz és közösséget teremt. A teljesen atomizált, én ezt lumpenizálásnak szoktam nevezni, mert létezik egy tisztes szegény kultúra, és létezik a lumpen, amelyiket semmi más nem érdekel, csak hogy neki is csúranjon, cseppenjen.
Igen, csak a lumpennek van egy olyan kicsit ilyen bűnöző értelme is, de nem erre gondolsz természetesen.
Nem erre gondolok, hanem az értékeket elengedő.
És hogy azoktól megfosztódott.
Igen, és a személyiségében leépült.
De akkor az van.
Van hajlama a bűnözésre is, hiszen neki semmilyen értéke nincsen, tehát az, hogy most én ezt...
És ha ott lehet valahol szerezni kaját, hát, pénzt, akkor...
Lehet, igen.
Hát akkor viszont azt kell mondanom, hogy előfordul a helyzet, amikor egy társadalom ennek a lumpen rétegnek a fogjává válik. Mert fönntart egy olyan rezsimet, aminek a fönntartása a többi társadalmi rétegnek nem föltétlenül érdeke már. Tehát ha elég nagy ez a lumpenizált réteg, és Magyarországon már elég nagy, akkor ez a rezsim túlélését bármikor szolgálhatja.
De ennyire nem súlyos a helyzet, mert a Fidesz is azt képviseli, hogy legyen a munkának becsülete, hogy ne legyen ingyenélés. Inkább egy paternalista viszonyt alakít ki ezzel a réteggel, hogyha te csinálsz valamit, akkor tőlem is kapsz valamit. Úgyhogy ez ilyen értelemben nem fekete-fehér, tehát nem nincs teljesen értékvesztett állapotban a jelenlegi hatalom se. Egy csomó mindenben tartania kell magát a saját maga által kimondott dolgokhoz. Ez a reményünk, ez a remény lehet mindig egy politikai váltást áll is, mert aki ellenzékként jelentkezik, az mindig meghatároz értékeket és morális ígéreteket tesz. és akkor tudja megtartani a legitimitását, hogyha ezeket úgy be is tudja tartani, másképp nagyon gyorsan elveszíteni. Az angol társadalom mázlia is ez, hogy tettek ígéretet a 17. században, 18. században a visszakerült arisztokraták, hogy a hatalomba visszakerült arisztokraták, hogy ők miket fognak betartani. Ha nem tartották volna be az ígéreteiket, akkor most nem lenne egy demokratikus társadalom Angliában. Tehát ezek nagyon sokszor véletlenekkel múlnak, hogy betartja az ígéretét a fellépő ellenzék, vagy a hatalomba visszakerült elit, vagy pedig nincsen morálja. Nagyon fontos az erkölcs és a morál a kultúra megjelenésében és egy társadalom szerveződésében. Szóval a lumpenek fönn tudnak tartani egy rendszert, ez igaz, meg nagyon borzasztó társadalmi struktúrákat lehet fölépíteni a segítségükkel. Gyakorlatilag ezt láthattuk a 30-as években, bár ott is inkább a kispolgárokra támaszkodtak, és nem is annyira a még lejjebb lévőkre.
Fölül meg összefogtak a nagy cégekkel, és a
igen,
az szóval, IG Farbentől kezdve igen mindenik, Kruppig.
Igen, hát reméljük, hogy a történelemből azért lehet tanulni.
Hát reméljük, mert most éppen Amerika kapcsán idézik rettegve egyébként Biden szavait arról, hogy az oligarchák világa jön el, mert ennyi milliárdos még az amerikai kormányokban se volt, mint most. És hát ezek nem... Mert azt mondtad, hogy a durs gazdag elit az azért nem feltétlenül szociálisan érzéketlen, nem feltétlenül csak a pénz érdekli. Hát, hogy az ember megnézi ezt a Bezoszt, meg ezt a Maszkot, meg a Zuckerberget, akik korábban a demokraták körül sertepertéltek, most pedig a Trump feneke körül, akkor azt kell gondolni, hogy nem, ezeket csak a pénz érdekli, semmi más.
Nagyon úgy néz ki, mint hogyha a nyugati civilizáció is abban reménykedne, hogy a Trump megváltozik attól, hogy amerikai elnöke lett. De nem fog megváltozni.
Nem, hiszen attól lett az amerikai elnök, és ő ezt tudja, mert olyan, amilyen.
Igen, szóval, hogy ebbe hirtelen mindenki nagyon távolságtartóan és figyelmes Trumppal. Az, hogy a gazdasági csúcs emberek meg mögé szerveződnek, ezen azért nem fogunk majd meglepődni a későbbiekben, de vannak más nagyon gazdag emberek, akik pedig eljutnak arra a szintre, hogy egy csomó humanitárius akciót kelljen az életük értelméként kialakítani. Hát ugye Soros is valahonnan eljutott addig a szintig, hogy ő hogyan akarja jobbá tenni.
A szápa szintről.
Hogyan akarja jobbá tenni a világot. Tehát eljuthat valaki, akinek sok pénze van addig, hogy én hogyan akarok még gazdagabb lenni, aminek nincs értelme már, és hogyan tudok humanitárius dolgokat csinálni, aminek megvan. Ez egy választás akkor, amikor valaki rohadt gazdag lesz.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Zsolt Péter a Méltányosság Politika Elemző Központ kutatási igazgatója volt nálunk 9 és 10 óra között. Balogh Kármen, Kemény Dániel, Studer Dániel, Nemes Dávid, Selmeci János és Szénási Sándor köszöni a ma reggeli figyelmüket és türelmüket is. Minden jót!
Reggeli gyors, nem maradjon le semmiről.